Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a legfrissebb Földgömb magazin van előttem, egészen pontosan előttem is, és Botlik Zsolt előtt is, aki a telefonnal a másik végén van, ő geográfus, az ELTE docense, és kutatási területed az etnikai földrajz. Ez így nagyjából áll?
Ez maximálisan, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Etnikai földrajz, szerintem mielőtt belemegyünk a számtérkép rovatba, meg a legfrissebb számtérképbe, azelőtt egy picit mondasz három mondatot csak arról, hogy az etnikai földrajz a számodra mit jelent, és hogy miért pont ezzel foglalkozol, és most miért pont ez izgat téged leginkább?
Hát ugye ez, azt szoktam mondani az előadásokon a hallgatóknak, ugye, hogy az az a téma, ami a Magyarországon, a Kárpát-medencében mindenki ért hozzá, és hát ugye nagyon sokszor találkozunk ezekkel a kérdésekkel, ugye a magyar kisebbség, a heterogén etnikai térszerkezet itt a Kárpát-medencében, vagy éppen köztes Európában. Tehát ez már mondjuk úgy középiskolás koromban, vagy még korábban felkeltette az érdeklődésemet, és hát ugye történelem órákon találkoztam ezekkel a kérdésekkel legelőször, de aztán, ahogy a földrajz is megújult, vagy igyekezett megújulni, mint disziplína a rendszerváltás után, ugye ez egy aldisziplinaként definiálnám ma már, tehát ez kötelező az egyetemen is a hallgatóknak. Egyre több ilyenfajta téma kerül be a közoktatásban, a földrajzba, tehát mondhatjuk úgy, hogy ez most már polgárjogot nyer. Ugye minden társadalmi folyamatnak van valami területisége, a folyamatoknak van területi fókusza, és így a földrajz is hozzá tud tenni ezekhez a kérdésekhez. Tehát igazából az etnikai folyamatok térbeliségét célozza meg ez az aldisziplína. Tehát ugye társadalomtudomány, ugye társadalomföldrajznak a része, hogy a földrajz két nagy pillérből áll, társadalomföldrajz és természetföldrajz, és ugye a társadalomtudományokhoz kapcsolódik, tehát szociológiához, demográfiához, tehát ezek azok a tudományágak, amelyek segítik az etnikai földrajzot ilyen formában.
A Földgömb magazinban indítottad ezt a számtérkép rovatot. Ezeknek a térképeknek, számtérképeknek az alanyai, azok egészen pontosan hogyan választódnak ki, hogyan kerülnek be a magazinba? Most például a legfrissebb, és majd erről beszélgetünk nyilván hosszasabban, az új perzsa nyelv nyomában, ugye? Nyelv földrajzi barangolások Ázsiában ez a főcím, de igazából ezeket hogyan választod ki? Melyek azok a térképek, nyelvi, vallási térképek, amik számodra izgalmasak, amik azt gondolod, hogy az olvasóknak, hallgatóknak is izgalmas lehet?
Ugye több szempont jön szóba, tehát ugye amikor a rovatot megalakítottuk, ugye szám, térkép, ugye ez nem véletlen, ugye térkép, tehát ugye ez benne van, de ugye ez is ketté van választva, mert ugye tér és a térnek a képe az, ami megjelenik, és nyilván számok azok az adatok, amelyekből ezeket csináljuk.
Számokra támaszkodsz, igen, számokra, tehát számokkal dúsítod az információt. Igen.
Támaszkodik. Ugye ez a mostani számban megjelent térkép, ez éppen egy kicsit eltér ettől, mert itt ugye nem nagyon vannak számok, itt ez amúgy is egy más típusú úgynevezett folt térkép, tehát ahol foltokban jelöljük azt, hogy ennek az új perzsa nyelvnek a különböző dialektusainak a területi elhelyezkedése az milyen, de vannak olyanok, például az előző számokban már volt ilyen, ami ilyen tematikus térképet eredményezett, tehát statisztikai népszámlálási adatokból a nyelvtudás, a nemzetiségre vonatkozó kérdéseket, vagy a válaszokat térképezzük, és próbáljuk kideríteni, hogy a különböző különbségek, térbeli különbségek mögött milyen folyamatok, milyen egyéb társadalmi, gazdasági, vagy esetleg természetföldrajzi jelenségek találhatók, figyelhetők meg.
Honnan vannak ezek az adatok? Most előttem is, meg előtted is ott van ez a térkép, csak egy pádok, perzsák, hazárok, ajmakok, tadzsikok, hegyi tadzsikok, tatok, farszi tadzsik, a modern perzsa farszi nyelv és változatának elterjedése, a modern perzsa farszi nyelvet beszélő népek, és ott vannak a tízezrek, százezrek, 7 600 000, 6 300 000, 42. Ezek az adatok honnan vannak, és mennyire tudnak pontosak lenni, mondjuk Kazasztánban vagy Kirgiziában? Nyilván vannak ott is számlát, nem vagyok naív, de honnan szerzed a leghitelesebb adatokat, hogy ezekre tudjál támaszkodni?
Tehát ugye az alaphelyzet az, hogy a térkép az nem cél. Tehát nem az a cél, hogy ilyen és ehhez hasonló térképeket készítsünk, hanem a folyamatokat próbáljuk valahogy vizualizálni. Ez azért fontos, mert ezeknek a térképeknek a legfőbb kritikája pont ez, amire rákérdezel, hogy mennyire pontosak ezek az adatok, honnan tudjuk ezeket. Ezek egyébként tudományos viták tárgyai egyébként. Ugye ha az európai szemszögből vagy nézőpontból indulunk, akkor ugye mondhatjuk azt, hogy hát vannak népszámlálások.
Igen.
Ezek a népszámlálások a történelmi dimenzióban tulajdonképpen arra is alkalmasak, hogy ezt a dinamikát ábrázoljuk, vagy ezt a dinamikát valahogy felgöngyölítsük, de azt is tudni kell, hogy arra kérdésre mondjuk, hogy mi önnek az anyanyelve, vagy mi önnek a nemzetisége, erre különböző korokban, különböző időszakokban...
Különböző őszintességgel válaszolnak az emberek mai napig.
Igen, egyrészt másrészt meg különböző közelítésekben. Tehát például ugye ez mondjuk ilyen szempontból a nyelvi kérdés, ahogy a térkép is, hogy mit jelent ez, hogy anyanyelv? Tehát az, hogy a nyelvészeti definíció szerint ugye az a nyelv, amit legelőször az ember megtanul, és ami a leginkább, legszívesebben kifejezi magát. De ez persze változhat, mert ugye elkerül az ember a szülői háztól, valami más idegen nyelv.
Lehet apanyelve is, pont valakivel beszélgettem, aki 6 nyelven beszél, és anya és apanyelve is van, igen.
Van ráadásul ugye, keveset tudják, hogy az, amit mi itt a Kárpát-medencében ugye a magyarság szempontjából megélünk, tehát ugye, hogy egy nyelvű környezetben vagyunk, ez viszonylag ritka, vagy ritkább, igen. Mondjuk így. Tehát az embereknek a nagy többsége két vagy több nyelvű környezetben él, tehát ez ilyen szituációban az anyanyelvnek a meghatározása sokkal nehezebb, és nyilván az ember más szempontokat is mérlegel abban a szituációban, amikor rákérdez mondjuk a kérdezőbiztos. Ugyanakkor a névszámlálásoknak a lebonyolítása, a megszervezése, az ebből származó adatoknak az interpretációja különböző. Tehát ugye Európában, ugye ennek már mondjuk úgy évszázados hagyományai vannak, tehát ugye Magyarországon is az első kiterjedt népszámlálás ugye a 18. század végén, ugye második József idején keletkezett, és a 20. században már 10 évenként ugye lebonyolították, és ugye ez nem csak ezekre a kérdésekre, koncentrál, van egy nagyon komoly hivatal mögötte, nagyon komoly szakemberekkel, tehát ugye más a helyzet mondjuk...
Kazasztánban vagy Kirgiziában, igen, valószínűleg.
Így van, mint mondjuk Közép-Ázsiában, ahol természetesen szintén vannak ilyen népszámlálások, de más a metódus, mások a körülmények, tehát nyilván ezeket az interpretációknál mindig figyelembe kell venni. Tehát ezért mondom azt, hogy ezek a térképek tájékoztató jellegűek. A területiségnek a mienségét próbálják megcélozni, és mondjuk úgy, hogy szemléletessé tesznek bizonyos
folyamatokat.
Tehát ugye itt ez tényleg, ráadásul ez egy nagyon-nagyon-nagyon bizonytalan adatbázis, amit itt látunk, főleg ami a számokat illeti, egész egyszerűen azért, amit az előbb is mondtam, mert több nyelvű környezetben nehéz ezt megállapítani, hogy hány, és ezek becslések. Ugyanakkor például Iránban a népszámlálások rengeteg adatot tartalmaznak, de például erre nem kérdeznek rá, hogy mi a lakosnak, a megkérdezettnek az anyanyelve. Tehát ugye az iráni kormány, az iráni hatalom szempontjából ezek nem
indiferens, fontos kérdések. Igen.
Nem fontos kérdések, vannak olyan helyek, ahol fontos kérdések, de nem akarják publikálni, mert attól tartanak, hogy mondjuk azok a kulturális nyelvi és a többi törésvonalak, amik feszítik a társadalmat.
Kiéleződnek, igen, akár.
Kiéleződhetnek, vagy lehet egy alap erre, mondjuk...
Egy adat, egy friss adat, vagy mérés.
Igen, egy elszakadási törekvése, vagy valami olyan politikai csoportosulás számára, akik támadják, vagy ellenzik.
Hát ez itt Európában is pont így van, igen, vagy a mi régiumban.
Ráadásul ugye ez a nyelvi kérdés, hogy az etnikai földet számára például azért is fontos, mert ugye vannak olyan csoportok, akik az identitásukat a kulturális kötődésükhöz, a nyelvhez kötik, és ugye ez, amikor billeg, ez a dolog, hogy mi az anyanyelve valaminek, vagy valakinek, vagy a kulturális kötődése az hogyan alakul. Ugye ezeket mind meg lehet változtatni, tehát ugye az anyanyelvet persze nehezebben, de mondjuk...
De szorgos munkával a politika, a hatalom ezt meg tudja változtatni. Igen, biztos, erre is vannak itt példák.
Ez biztos így van. Tehát azért mondom, hogy a politika számára ugye a nemzetállamok korában, már a 19. században, amikor a nemzetállamok ugye kialakulnak Európában, akkor ez fontos volt, és azért vették föl a népszámlálások kérdései közé ezt a kérdést. De ez egy merev adat, mondjuk így, tehát ugye a statisztikákat is nyilván az adott kontextusba kell helyezni. Tehát nem feltétlenül, csak makroszinten, mondjuk úgy, hogy vonhatunk le belőle következtetéseket, messze menő következtetéseket pedig, hát én mindig óva intek. Ettől attól függetlenül, hogy ilyen és ehhez hasonló térképeket azért készítünk a tanítványaimmal együtt.
Azt gondolom, igen, ez nagyon sokat segít a tájékozódásban, meg az ember gondolatai elinduljanak, és a számok, a térképek ebben adatok ebben segítenek. Most akár hódpontosak, tűpontosak, akár esetleg csak becslésen alapulnak. Van még egy pár percünk, Zsolt, és bocsánat, hogy így eltereltek, térjünk rá a mostani cikkre, és leginkább engem az érdekel, hogy még egyszer cím az új perzsa nyelv nyomában, itt téged mi izgatott, és itt ebben a folyamatban, ez a több, nem tudom, több száz vagy több ezer évet áttekintesz itt ebben a rövid cikkben. Szóval itt igazából mi a legvonzóbb, vagy a legfontosabb az olvasó hallgató számára?
Hát arra a különbségre szeretnék rámutatni, ugye nem csak ennek a térképnek a kapcsán, több ilyen típusú térképet készítettem már, hogy az identitás és a nyelv viszonya a föld különböző területein különböző, ráadásul, ahogy mondtam, ha történelmi dimenziót is adunk ennek a dolognak, akkor ott is változik, de változott. Tehát ugye a nemzetté válásnak, tehát a modern nemzetté válásnak a folyamatában kell ezt az egészet elképzelnünk, és ugye Európában és a különböző népek esetében különbözőek a kötődések. Ugye Magyarország vagy a magyarok identitásában ugye a nyelv az mindennél fontosabb, de ez azért is lehetséges, több oka van ennek persze, de azért is lehetséges, mert a mi nyelvünk annyira különbözik a környező nyelvektől. Tehát, hogy mi egyértelműen meg tudjuk a velünk beszélőről állapítani, hogy az magyar nyelven beszél-e, vagy nem. Ugye a valamelyik számban a belaruszokról készítettünk egy ilyen nyelvi nyelvhasználati térképet, és ugye ott is beszélgettünk erről, hogy mondjuk a szláv nyelvek esetében ez nem mindig egyértelmű, mert hogy a különböző nyelvek, például a szláv nyelvek esetében leírása az egyértelműen politikai szándék kérdése, és a különböző nyelvjárások adott esetben nagyon jelentősen is elkülönülhetnek, különbözhetnek egymástól. Ugyanez a helyzet a latin nyelvek esetében, ugye ezek talán a magyar olvasó vagy hallgató közönség számára is már ismerősek lehetnek, tehát egy francia nyelvtudással könnyebben meg lehet tanulni, mondjuk spanyolul, vagy lehet érteni akár egy másik új latin nyelvet, ugyanez a helyzet a szláv nyelvek esetében, de kevesebben tudják azt, hogy vannak a földön olyan nyelvek, és ilyen a perzsa nyelv is, ami, ahogy látjuk a térképen, elég nagy a földrajzi elterjedése, ráadásul a különböző politikai formációk miatt a különböző területeken ezek a nyelvjárások, nyelvek más irányokba fejlődhetnek. Tehát ugye itt a térképen ugye az látszik, hogy Közép-Ázsiától, tehát leginkább Tadzsikisztán súlyponttal, egészen ugye Afganisztán északi részén keresztül egészen Iránig beszélik ezt a nyelvet, amely nyelv egyébként a muszlim világnak az egyik kultúra hordozója, úgy az arab mellett. Tehát, hogyha valaki az iszlám kultúrával szeretne behatóban foglalkozni, akkor hát arabul és perzsául
megkerülhetetlen, igen.
Meg kell tanulni, ugye azt mondják, mert hogy azok a kultúrtörténeti szövegek, azok ezen a két nyelven, többnyire ezen a két nyelven elérhetők. Most ugye az, hogy a nyelvnek nem csak területileg vannak különböző variánsai, tehát ugye nyelvjárásai, hanem időben is különböző szakaszokra lehet osztani. És ugye van úgy, amikor van olyan politikai, általában politikai szituáció, ami az ország vagy állam területén ezeket a dialektusokat beszélők nyelvét összéphúzzák, hiszen kommunikálni kell, és vannak olyan esetek, amikor egy-egy határ
eltávolítja őket egymástól, igen.
Mondjuk barrierként távolítja ezeket a dialektusokat. És ezt lehet itt ezen a térképen tanulmányozni, hogy hogyan modernizálták az Irán területén beszélt perzsa nyelvet, hogyan lett ebből egy leírt, és mondjuk több különbséget a más dialektusokkal szemben felmutató nyelv, vagy éppen a tadzsik nyelvet hogyan próbálta a szovjet hatalom leválasztani erről a
törzsről, igen.
Nyelvtörzsről, így van, tehát ahogy látjuk, és ugye itt az is érdekes, az is látszik, hogy ugye az, hogy nyelv meg nép, az sem esik mindig egybe. Tehát ugye az, hogy magyarok vagyunk, magyarul beszélünk. Tehát ugye itt ez fedésbe
van. Igen.
De például az, hogy tadzsik, az nem feltétlenül használja a leírt nyelvtanilag korrekt tadzsik nyelvet, mert ugye ez egy népnév, akiknek a település területe átnyúlik, például Afganisztánba, ott több tadzsik él egyébként, mint magába Tadzsikisztánba, de ugye a nyelv, miután ott a szovjet rendszer ezt támogatta, leírta, sőt a különbségeket próbálta hangsúlyozni, ott ez egy más, tehát nyelvészeti szempontból egy másik irány, másik fejlődési út. Ettől függetlenül ők persze, ha beszélnek, érthetik
egymást. Megértik egymást, igen. De ez mint az életfa, csak egy nyelvfa, és aztán, hogy ez hogy burjánzik, hogy ágazik el, és ez tényleg klassz, és ez a térkép ebben tud segíteni.
Ráadásul ugye Afganisztán, ugye ez talán annyira nem látszik a térképen, de hogyha egy más kivágatot nézünk, mondjuk egy Ázsiát ábrázolt térképen, akkor látszik, hogy különböző nagyhatalmaknak az ütköző pontjába került országról beszélhetünk, tehát ugye északról ugye az oroszok, később szovjetek, akkor ugye a perzsa, Irán, ugye nyugat felől, illetve Pakisztán irányába ugye a brit gyarmatbirodalom próbálta a területre kiterjeszteni a hatalmát. Ez ugye nem sikerült, ugye erők egyensúlya, ez hozza létre magát Afganisztánt, mint országot. Látjuk, hogy olyan érdekes alakja is van, főleg ugye észak-kelet irányába. Itt a perzsa nyelv csak az egyik a jelentős nyelvek közül, de nagyon jelentős, hát hogy is mondjam, csak interetnikus nyelv, tehát ugye, hogy a különböző nyelvet beszélő, különböző kultúrák felé tekintő népek közötti közvetítő nyelvként fogható föl. Ráadásul a muszlim kultúra, ugye itt mindenki muszlim, a térségben, vagy mondjuk úgy, hogy a jelentős többség a lakosságnak muszlim, tehát nyilván ehhez a nyelvhez kulturális szempontból azok is közelebb állnak, akik nem anyanyelvként beszélik ezt a nyelvet. Tehát itt a térkép ezt is mutatja, hogy ugye itt a hazarák, vagy az aymakok is ezt a dialektus, tehát az új perzsa nyelv afganisztáni dialektusát beszélik, ami egyébként nem olyan régen, hát történelmi léptékkel mérve, ugye a 60-as évektől hivatalos nyelv Afganisztánban. Tehát ugye a pastu nyelv a másik Afganisztán esetében. Ez ugye nem mutatja a térképen, az egy másik ága
az,
ennek a
az egy másik metszet.
Fának, amiről az előbb is beszéltem. Okay. Tehát ugye itt a térkép összefoglalva az új perzsa nyelv különböző dialektusait, különböző leírt változatait mutatja, illetve azokat a népeket, amik anyanyelvként többé-kevésbé ezt a nyelvet használják.
Zsolt, nagyon szépen köszönöm, egyről ennyi időnk volt, de a következő számtérkép rovatban folytatjuk, majd Botlik Zsolt geográfussal, az ELTE docensével beszélgettem, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük fel az új perzsa nyelv nyomában. Zsolt, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.